Cséfalvai Zoltán, Magyarország OECD nagykövető, az Inforádio arénájának vendége. A technológiai korszak kérdéseiről beszélgetünk, de hogyan lehet ezekre a kérdésekre jó válaszokat kitalálni egy olyan gazdaságban, amely elmaradottsági tüneteket mutat? Duális gazdaság, magán és állami monopóliumok elburjánzása, vállalkozások piacra lépésének erős korlátai, kiterjedt szürke gazdaság, korrupció, létminimum alatt élők nagy száma, szűk középosztály. Láttunk már ilyen társadalmat.
Ugye itt nagyon sokfajta, olyan sok elem nem kell ahhoz, hogy egy technológiai váltásban egy ország sikeresen részt vegyen. Azért mindenképpen szükséges hozzá néhány alapelem, infrastruktúra, szükséges hozzá beruházás, beruházás nélkül, tehát ahogy említettem, nem potyannak az égből az innovációs eredmények sem. Szükséges hozzá verseny, és viszonylag rugalmas munkaerőpiaci szabályzás, viszonylag rugalmas piaci szabályzás. Körülbelül ezek az elemek, ezek nyilvánvalóan egyes területeken nagyon sokfajta apró lépést jelentenek, de az OECD-ben az az általános tapasztalat, hogy egy-egy technológiai váltást azok tudnak sikeresen venni, akik ezeket az elemeket aztán lebontva össze tudják illeszteni. Tehát például Franciaországban, ahol ugye az OECD székhelye is van, ott mondjuk az egyik legnagyobb probléma a munkaerő piacnak a rendkívül rugalmatlan szervezés, tehát ott gyakorlatilag nem vesznek fel a vállalkozók foglalkoztatottat.
Nem lehet kirúgni.
Mert hogy nehéz elbocsátani. Ugye ez egy ilyen egymással összefüggő történet, vagy például mondjuk az, ami Magyarországon úgy látom, hogy azért halad most mellőre, mondjuk a duális képzés, amikor a viszonylag fiatalon ismerkednek meg a gyakorlati alkalmazás, vagy ipari alkalmazással. Ez Franciaországban egyáltalán lehetetlen, ami a részben a mentalitásból ered. Ugyanakkor vannak más oldalok, nem tudom, beruházásnál, ott például ők jól állnak ebbe. Tehát egy sokfajta elemet kell ahhoz összerakni, hogy sikeresen lehessen venni egy technológiai váltást.
De mi az értelme a most létező technológiákkal fiatalon megismerkedni, amikor a technológiai váltásnak épp az a lényege, hogy korábban nem is alkalmazott, nem is ismert új technológiák jönnek, aminek az alkalmazására értelemszerűen nem lehetett fölkészülni korábban?
Érdekes, hogy ez mindig felvetődik ez a vita, hogy hát na, akkor hogyan készítse fel az iskola arra a foglalkozás, ami most még nem is létezik. Ja, tehát a kedvenc példám erre egyébként maga az iPhone. Ugye az iPhone az létrejön, hogy 2007. június 23-án jelenik meg az iPhone, aminek az igazi nagy dobása az, hogy applikációkat lehet letölteni, ugye alkalmazásokat, amit a rákövetkező esztendőben 2008-ra vezettek be. Fontos az évszám, 2008. 2008-ról beszélünk, mindenki a világgazdasági válságról, meg összeomlanak a pénzpiacok, mi történik az Európában, miközben megjelenik egy technológiai eszköz, amelyik mindenestől átalakítja a utána következő éveket és a gazdaságot. A Airbnb, Uber, Ébi, stb. Nem létezhetne egyébként a magánál az iPhone nélkül, sőt nem létezhetne azok a dolgok, amiről most beszélünk, hogy vezető nélküli autó, és így tovább. Ugye a technológiai változás, amikor ez belép, gyökeresen mindenestől átalakítja. És amire példaként hoztam fel, ha valakitől megkérdezik 2007-ben, akkor is az iPhone volt, hogy mi szeretne lenni, milyen foglalkozás, az biztos, hogy nem mondja azt, hogy applikációk írásával szeretnék foglalkozni. Ma az Egyesült Államokban 300 ezren dolgoznak ebben az ágazatban, de egyébként Európában is nagyon sokan. Tehát gyakorlatilag egy technológiai változás új munkahelyeket és új foglalkoztatásokat teremt. Az OECD-ben volt erről egy vita, amikor a munkaügyi minisztereknek a tanácskozása volt, és én szerintem az, amit a Siemensnek a HR főnöke említett, az talán azért egy fontos megalapítás volt. Azt mondta, hogy ha nem tudjuk, mármint hogy az állam vagy hasonló, hogy milyen foglalkozások lesznek ezután 5 év múlva, 10 év múlva, akkor talán jobb, hogyha a képzés közelebb visszük a vállalatokhoz, talán a vállalatok jobban érzik ezt, mint bármilyen állami hivatal. És szerintem ebben azért van igazsága.
Az újdonságokat kitől kell várni? Az államtól, az állami tervezőintézetektől, vagy ezt a piacra kell hagyni? Mint ahogy az iPhone a piacon született meg.
az újdonságot, az én válaszom az roppant egyszerű a startupoktól. Hát nyilvánvalóan. Tehát a nagy rugalmatlan intézményektől ne várjunk semmit. És ez lehet nagy állami vállalat. És hát elegendő megnézni mondjuk a K+F ráfordítást. Ugye Európában 2,2 GDP arányosan, az Egyesült Államokban picit magasabb, és még ennél. De egy másik példát mondanék. Az OECD-n belül a legmagasabb Koreában és Izraelben. Mindegyiknél 4% fölötti, ami nagyon nagy szám. Izrael az ugye startup nemzetként vonul be most a gazdaság történetbe, vagy innovációs nemzet, egy nagyon erős startup kultúrával, nagyon erősen összekötve egyébként az amerikai piacokkal, és szinte csoda, amit megtettek az elmúlt időszakban. GDP arányosan ugyannyit költ erre Korea, te hova rakja? Azokban nagy konglomerátumokban, nagyvállalatokban, Samsung és társai, amikből nem jön ki a technológiai áttörés. Furcsa módon a technológiai áttörések, tehát a radikális technológiai áttörések, amelyik megváltoztatják a világot, teljesen újat hoznak létre, azok kicsi induló vállalkozásoktól jönnek.
Ki finanszírozza a kicsi induló vállalkozásokat? Mert a startupokról azért szokás mondani, hogy 10-ből nem 10 lesz sikeres a végén, és ezt az állam finanszírozza, a társadalom nem igen tűri el, hogy olyanokba öntse a pénzt, amiből utána nem lesz semmi, jó lehet 1, 2, 5 sikerül.
Az államnak nem az a szerepe, hogy a startupokba öntse a pénzt, az államnak az a szerepe, hogy a startupok számára megteremtse azt a környezetet, amelyekben működni tudnak. Tehát mindaz az intézményi hálózat, ami ehhez szükséges. Vannak olyan pontok, ahol egyébként, ha nem fejlett maga a startup kultúra, akkor segíthet az állam. Például mondjuk a piaci hálókkal való összekapcsolása, mondjuk magyar startupokat összekapcsolni azokkal a lehetőségekkel, amelyek éppenséggel Szilíciumvölgyben vannak, nem kell ezt tagadni, ott van a mostani technológiai korszaknak a szíve.
Tehát. De hogy lesz egy Szilíciumvölgyel összekötött magyar startupból magyar nemzeti jövedelem, amire azért vágyakozunk, hogy legyen?
Hadd mondjak egy példát, amit benn van a könyvben is egyébként, a Nocsnak a példája, egy kis magyar technológiai cég, amelyik egyébként hordozható eszközöket gyárt, és fejleszt, és ezekre hordozható eszközök lényeg az, hogy aztán utána a futás, mozgás, a többi kielemezhető mobilon, és így tovább. Ugye ennek a cégnek a központja most már New Yorkban van, mert ott van a felvevő piac. Mivel szenzorok is vannak az emberen, ezeket a szenzorokat Kínába gyártatják.
Ott a legolcsóbb.
Így van. És hol van a fejlesztő központja? Budapesten. Nem sok, 6 ember. Ők fejlesztik ezeket. Na most, ugye ez egy olyan globális értéklánc, amit egyébként korábban csak a nagyoktól láthattunk. Az, hogy a GE ilyet csinál, vagy a General Motors, vagy az Adidas, vagy bárki ilyesmi, vagy a Volkswagen, ez egy dolog. Vagy a Bosch, ugye, hát ezektől megszoktuk, hogy de az, hogy egy kicsi induló startup egyből egy globális hálót építsen fel, ez teljesen új. Egyébként ez teljesen új változás, szintén a technológiai korszakának egyik változása, hogy megnyílik egyébként ez a kis vállalkozások előtt. Ilyen furcsa kifejezés van egyébként erre, hogy mikromulti, ami elég furcsa, hogy mi fejünkben multi az egy ekkora nagy, igazi nagy cég. Ugyanúgy most már a modern technológia és a digitális technológia lehetővé teszi azt, hogy ők is felépítsenek ilyen láncot. Na most ebben a előbbi láncba nézve azért mindenkinek megvan a maga helye, és megvan az is, hogy hol van igazán az értékteremtés. Az, hogy ebben az esetben a fejlesztő részleg Magyarországon van, az egy nagyon erős hozzáadott rész.
De nem az a startup evolúció vége, hogy a kicsi sikerest előbb-utóbb megveszi egy nagy sikeres? Mondjuk végén a Samsung? Mert megtetszik neki az innováció benne?
Ugye az a nagy, aki megveszi most, nem tudom, megveszi a Facebook vagy a Google, és ezelőtt a Facebook ezelőtt 11 éve két emberből állt. Itt igazából az a kérdés, hogy milyen logikák mentén nőnek ezek a cégek ekkora óriássá, és hát itt azért nagyon sok logika működik mögötte, egyrészt az a hálózati logika, amiben fölépítik ezeket a cégeket, másrészt az a termék, amit forgalmaznak. Hát az a termék, amit forgalmaznak, annak az előállítási, egy új pillanatnak az előállítási költsége, vagy marginális költsége gyakorlatilag zéró. Tehát, hogyha egyszer megvan egy zeneszám, annak újra letöltése, az egy gombnyomással ugyanúgy megvan. Ez egy másfajta gazdaság, ahol sokkal gyorsabb növekedésre lehet szert tenni, és valóban ez van, hogy ezek ugye most képesek arra, hogy amikor fölnőtt a versenytársa, akkor nem tudom, a WhatsAppot megveszi a Facebook, akkor ezt meg tudja vásárolni. Csak ugye az az igazság, hogy az újak, azok jönnek egy újabb ötlettel, és belépnek mellé. Tehát nem kell ezen félni, hogy tehát ugye különfajta félelmek vannak, hogy vajon a GAFA, ugye, tehát ez esetben a Google, az Apple, a Facebook és az Amazon most már akkora hatalmasra nőttek. Ezek nagyon fiatal cégek egyébként, 10-15 évesek. Ugye, ha azt nézzük, hogy mekkora monopóliummal rendelkezett egyébként mondjuk a General Motors vagy a Ford ezelőtt 30-40 évvel, és milyen hosszú ideig volt, ezek a cégek viszonylag gyorsan nőnek nagyra, ám ugyanakkor nagyon erős a verseny, amiben benne vannak, folyamatosan jönnek újabb területeken a verseny társaik, és nem olyan hosszú ideig van monopol pozíciójuk. Most abban vannak nyilvánvalóan.
Megszülettek-e? Most ugye az elmúlt fél órában a közeli jövő kérdéseiről beszélgettünk, de a közeli múlt meg a jelen kérdéseire, például az államok eladósodottságának problémájára Görögország, Spanyolország, Olaszország, Franciaország van-e világos iránymutatása az OECD-nek? Mi a teendő?
Az OECD-nek a javaslatai alapvetően arra vonatkoznak, hogy milyen szerkezeti reformokkal lehet kezelni azt a helyzetet, ami vannak. Hogy az egy dolog, hogy tanácsot ad abban a tekintetben szakpolitikailag, hogy az államadósság és a nem tudom, deficitnek a kezelése, ami igazán fontos, hogy hogy lehet kinőni mindezt. Vagy például hogy lehet kezelni azt, hogy a fiatalkorú munkanélküliség. Milyen oktatási stratégiák, politikák segíthetik elő. Ebben tud igazán szakpolitikai javaslatokat megfogalmazni. Azt nem tudja az OECD esetleg, de nincsen pénze, ugye, hogy hát a magasra nőtt adósságot kezelni tudja. De azért ezt látni kell, hogy azért azok a szerkezeti átalakítások, amelyek például Spanyolországba végigmentek, nem voltak könnyűek egyébként, azok ma elvezettek oda, hogy a spanyol gazdaság újra növekedési pályában. Ellentétben a franciával egyébként, ahol nem tették meg. Előbb említettük például mondjuk a munkaerőpiac rugalmas átalakítását, Franciaország ez eléggé hogy mondjam, reformképtelen ország, és akkor most a gazdasági növekedés az valamilyen 0,5 és 1% között mozog. A spanyol gazdaság az pedig növekedési pályára.
A növekvő biztonsági kiadásokra, költségekre, annak hatására milyen elképzelése van az OECD-nek? Az amerikai elnök azt mondja a NATO európai tagjainak, hogy tessék többet költeni. De azok egyébként is többet puszálja, hogy költsenek, mert migrációs nyomás van. Ennek ott hogy vezeti ezt az OECD?
Az OECD számára a migráció alapvetően abban a tekintetben a szóhasználat is úgy szól, hogy migráció, integráció. Tehát az alapvető kérdés az, hogy nem maga a migrációs folyamat miként zajlik, hanem sokkal inkább az, hogy a migránsok integrálása, munkaerőpiac, oktatás, ehhez milyen eszközök szükségesek.
És ez azt jelenti, hogy ebben hisznek, hogy ez egy lehetséges folyamat, az OECD hisz benne?
Ez nem azt jelenti, hogy ők, tehát itt szó sincs arra, hogy az OECD-nek mi az álláspontja, hite, elképzelés arról, hogy a migrációnak milyen egyéb hatása vannak. Az alapkérdés az, hogy miként lehet integrálni akik már ott vannak. Tehát azzal nem foglalkozik, hogy milyen hullámba érkeznek, ennek mi a polícia, miket kell tenni, ez nemzetállami vagy nemzetközi, szóval már másfajta hatáskör. És ebben vannak tapasztalatai egyébként. Tehát az OECD számára a migráció nem egy újdonság, tehát egy több mint 30 éve évente kiadja a migrációs kérdésekkel foglalkozó kiadványát, és ebben azért a korábbi időszaknak, a szokoknak és a tapasztalatai, milyen iskolai megoldásokkal lehet integrációt erősíteni, hisz azért látni kell nagyon sok, és nagyon érdekes egyébként abban a tekintetben az, ami ebben a tapasztalatként kijön, az európai országok, legalábbis az OECD adatai szerint nem oly annyira sikeresek az integrálásban, mint például mondjuk az Egyesült Államok, vagy akár más ország, amire egyébként számomra furcsa volt így első nézésre.
De arra van valamilyen ötlete az OECD-nek, hogyha a már ott lévő migránsokat milyen munkával kell ellátni? Honnan lehet fedezni az egészségügyi és szociális ellátásuk költségeit? Milyen modelleket kell erre kidolgozni?
Pontosan ez az egyik, ami a legnagyobb kérdés, és itt azért skandinávoknál is vannak megoldások, németeknél is vannak megoldások, németeknél az előbb már említett gyakorlati képzésben való részvétel. A skandináv megoldás megint szintén egy más típusú. A francia az ott egy picit ugye maga az országnak a kultúrájából eredően másabb megoldásokat alkalmaznak. Tehát itt pontosan a lényege az OECD-nél, hogy összehasonlítani, hogy milyen megoldások lehetnek, melyek vezethetnek előre, és ilyen értelemben ad szakpolitikai tanácsokat. De azzal nem foglalkozik az OECD, hogy hogy alakul, teszem azt, a migrációs áramlás, hogy kell-e kontrollálni, hogy kell kontrollálni. Az az alapkérdés, hogy aki már ott van, azt azért lehetőség szerint minél gyorsabban integrálni. Hogy a számok azért azt mutatják, hogy azért egy elég hosszú időszak ez. Tehát az OECD számai azt mutatják, hogy mire akik korábban akik migránsként érkeznek, és akik ott vannak, ugye azoknak a foglalkoztatási arányszáma, azért az egy olyan 15 éves időtartam után éri el. És akközben persze képzés is kell, átkérdés, nagyon sok minden, mire eljutnak ugyanarra a foglalkoztatási arányra, a migráns népesség és a helyi, ami kettőt egyensúlyba hozza.
Azt az alapvető kérdést az OECD fölteszi, hogy ez az integráció megéri-e?
Az OECD számításai, tehát ilyen jellegű számítás, amelyik azt mondja, hogy na most akkor ez az integráció került ennyibe, és akkor ennek a végén, tehát milyen szaldó van. Vannak ilyen jellegű számítások, amelyek arra utalnak, hogy összességében aztán egy idő után hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez, és így tovább, de ilyen költséghaszon alapú számítást nem végeznek.
Arra van számításuk, hogy például a nyugdíjrendszerek azok hogyan lesznek fenntarthatók, ha a migráció üteme az megmarad? Hogy ez pozitív vagy negatív hatású?
Hát ugye itt pontosan az a kérdés, hogy ha integrálódnak, ugye akkor előbb-utóbb nyugdíjjárulék fizetőkké válnak.
Tehát, az a 10-15 év miután kiegyenlítődik, onnan kezdve számolhatjuk nyugdíjjárulék fizetőknek?
Így van. Ugye? Tehát, tehát itt a kérdés az, hogy miként rövidíthető le, vannak-e olyan eszközök, amivel ez lerövidíthető, hogy az ő foglalkoztatási rátájuk egyenlő legyen az egyébként ott lévőknek a foglalkoztatási rátájával. Amikor ő foglalkoztatásban van, akkor onnantól kezdve nyilvánvalóan nyugdíjat és fizetés, így tovább. És ugye ez az út, ugye azt nem tudja finanszírozni egy ország sem, hogy csak szociális ellátással támogatja őket.
De hogyha mondjuk nagy családdal érkeznek, akkor nem csak járulékfizetők, hanem járadékhúzók is érkeznek.
Igen, meg fogyasztók is. Ez komplexen áll össze ebben a képben. Az biztos, hogy a legfontosabb ebben az esetben a képzés, szakképzés ennek a rendszerének a biztosítása.
Gondolkoznak-e már az OECD-ben azon, hogy mi lesz a Macron-Merkel együttműködés hatása, megfejelve azzal, hogy Európának mindenképpen fegyverkeznie kell, mert Donald Trump azt mondta, hogy tessék beletenni a pénzt.
Szerintem egy picit még túl korai. Mármint, hogy gondolkoznak, csak ugye még picit túl korai. Az az igazság, hogy az új francia elnöknek nagyon sok elképzelése van európai szinten, és nagyon sok feladata van az országon belül. Úgy lehet hitelesen európai politikai megoldásokat javasolni, teszem azt, hogy az eurózónán belül legyen saját pénzügyminiszter, vagy az eurózónán belül legyen közös kötvénykibocsátás, ami persze egymás adósságai fedezzük ebben a tekintetben, hogyha azért otthon is elvégzi a feladatokat. hogy azért otthon francia gazdaságban nagyon sok teendő van, előbb említett rugalmatlan munkaerőpiactól kezdve a kis és középvállalkozások gyenge exportképességeik, nagyon sok lépésre van szükség, és akkor lehet valaki egyébként kifele is hiteles, hogyha lefele is ezt el tudja végezni. Itt azért meg kell várni, mit hoz majd a választás, ugye most olyan a parlamenti választás. Az nyilvánvaló, hogy a Brexit után az, hogy a francia-német, ugye a klasszikus tengely működjön, de ebben az esetben a francia tengely nem olyan erős jelen pillanatban, mint amennyire kellene ahhoz, hogy jól működjön, és azért itten hosszú időszakban elmaradt reformokat kell keresztül vinni, aminek egyébként megvannak a társadalmi következményei. Franciaország híres arról, hogy azért a társadalmi ellenállás is magas.
Neki megy Macron elnök a munkatörvénykönyvének? Mert a franciák millió számra egy percen belül kimennek az utcára.
Hát ugye az a furcsa dolog, hogy akkor, amikor ő gazdasági miniszter volt, már mint Manuel Macron gazdasági miniszter volt, akkor ő ugye támogatta a munkaerőpiaci törvényt, de aztán akkor, amikor ő aztán kilépett a kormányból, akkor úgy kicsit próbálkozott tőle valahogy úgy távolságot tartani, és ugye most is azt mondja, hogy majd valamikor ősszel visszatérünk rá, és akkor megnézzük, hogy mit tudunk tenni a munkaerőpiaci szabályozással. Hát ezt ki kell várni. Tehát én azt mondom, hogy itt ugye a nagy kérdés az, hogy lehetnek európai elképzeléseink, ráadásul szükség is lenne rá. Ugyanakkor van egy saját helyzet, az országon belül van szükség nagyon sok reform lépésre, ami egy olyan országban szükséges, ahol klasszikusan, híresen sztrájkolnak, és minden ilyen lépés ellen állnak.
Az OECD-ben van egy forgatókönyv az Európai Unió jövőjéről, hogy az hány sebességes lesz, hogy egyáltalán túlélje a következő 10-15 évet, vagy sem?
Hogy egyet ne felejtsünk el az Európai Uniónál, az Európai Uniónak van egyetlen egy óriási nagy előnye, amit mi Magyarországon is helyenként el szoktunk felejteni, az az egységes belső piac. Tehát 500 milliós piacról beszélünk. Az az óriási előny, és ez mindenki számára előny, aki ezen a piacon tevékenykedik. Nem mindegy, hogy valamit egy 10 milliós piacra, vagy egy 500 milliós piacra tudok termelni. Nyilvánvalóan az 500 milliós piac azt is jelenti, hogy a saját piacom is meg van nyitva, tehát itthon is versenyben vagyok, de azért az az óriási gazdasági előny, hogy valamit egy 500 milliós piacra tudok termelni, és akkor lebontva az egységes költség, ugye ez sokkal alacsonyabb, ez mindenki számára egy nyereség.
De most mindenki számára, nem csak azok számára, akik versenyképesen képesek termelni, tehát nem versenyképesen termel drágában, annak mindegy, hogy mekkora a piac, alul fog rajta maradni, és tönkre megy, nem?
Nyilvánvaló, versenyképesnek kell lenni, ennyi. Tehát ez az rájön meg a menet, tehát nem lehet úgy fölzárkodni egy országnak, hogy nem versenyképes. Nem lehet úgy fölzárkodni egy országnak, hogy nem növekszik a termelékenység, tehát ez a kulcsa neki. Tehát nem azt akarjuk, hogy egyszer fölzárkózzunk, akkor meg ezen keresztül vezet az út. Tehát az, hogy egy nagy piacra tudunk termelni, az egy óriási nyilvánvaló előny, mint az Egyesült Államoknak is ez az egyik óriási előny, hogy van egy egységes belső nagy piaca, és ez az Európai Unió, európai gazdaság egyik nagy előnye. Hogy ezen belül bizonyos országok szeretnének még szorosabb együttműködés, ugye az euró önmagában is egy ilyen. Ez eddig is, most is több sebességes, ha úgy tetszik, már mint azzal, hogy van az euró zóna. Vannak olyan elképzelések, amelyik ezt még szorosabbá szeretnék tenni. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen az az érdekünk, hogy ezen az egységes belső piacon tudjunk erősödni, és tudjanak a magyar vállalkozások növekedni, ez adja meg a fölzárkózás esélyét.
Csipróvi Zoltán, köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Magyarország OECD nagykövete volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Lendvai Szabolcs felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.